Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a portószálvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be a közösségi oldalán. Magyar Péter videós bejegyzésében elmondta, a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és a 70 éves életkori határ bevezetése szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza. De szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg nem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg nem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor a Fidesz elnöke korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesbenek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kúnya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süye Károlyné Klárikát hallják.
Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is. Ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk a paradicsom, mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. Pedig a növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt, innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom, gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy a jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérök képződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár már most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét, a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket. Szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval, még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győzöm szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így meg volt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozmál a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. és akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abba mindig 2-3 fejhagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest. Természetesen, amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekben, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hátra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot. Most a cellofán fóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja. Én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül? Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van 3 nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van. És akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőztek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abba az évbe készült el. Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az ízt keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
Igen, csak italként is, frissítőként is tökéletes.
Igen, paradicsomléként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag is. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csordulásom túl menjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúzba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikába, sem Angliába, sem Németországon, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
és
rá.
És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom,
igen,
meg a
nagyon
mellett.
Jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, tehát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen, akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
elhabarva
zöldséget.
Elhabarva a tojást, vagy van, pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírta megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem az uborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Szerzetesek fél órája.
A sors egymás mellé sodor két, egymást nem, vagy legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akadt dolguk, és egyszer csak beragadnak a liftbe. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát ültenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összezártság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti össze őket. Műsorunkban a Jezsuita Szerzetesek podcastjét hallják, a beszélgetőtársak Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér.
Szia!
Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókörül jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok amúgy. Örülök, hogy találkozunk.
Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de ugye egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
Köszönöm, de különben te kezdted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftben ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek meg. Nem tudom, így
abszolút,
azon is
igen.
Csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
Nem is jöttem volna liftel, mert én is szintén mindig lépcsőn járok, csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgy is sietek, de igen, ez a lépcsőjárás, akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hópárduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit az vagyok.
Ez egy második közös pont, mert nem mi is általában így, akik jönnek hozzánk, így először figyelni tanítjuk őket. Szóval ez egy olyan ház, nem tudom, hallottál esetleg róla, a jezsuiták működtetik Dobogókön, Manrézának hívják, és egy lelki gyakorlatos ház. Azért jönnek oda emberek így több napra, hogy tanuljanak imádkozni. Vagy hogyha tudnak imádkozni, akkor így mélyebben valahogy találkozhassanak Istennel. És általában mi is az első nap legalábbis mindenképpen ilyen egész kiküldjük őket a természetbe, menjenek, járjanak, és azért, hogy figyelni tanuljanak. Valahogy ez az első dolog nálunk. Katolikusok szerintem nem mind úgy gondolkoznak, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy kéne gondolkozni ők, szóval szerencsére a legtöbben, akik jönnek hozzánk, nagyon jól tudják, hogy mit jelent a természetbe. Szerintem hát nem is annyira tanítani kell, inkább vagy mint meg kéne engedni az embereknek, hogy odafigyelhetnek, mert ugye ez megvan nekik, csak valahogy annyira hozzászoktunk szerintem, hogy hát csomó minden nem pörög a fejünk, és képesek vagyunk elmenni minden mellett, anélkül, hogy észrevennénk, ami van. Mert sok mindent kellene feldolgozni, ami történt, meg sok mindent kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd, és valahogy ebből jönnek hozzánk az emberek, és akkor így az első lépés az tényleg ez, így a természet. Meg hát ilyen egyszerű szavak, amik segítenek így a Bibliából, hogy az Isten megteremtette az eget és a földet, meg szétválasztotta a nappalt meg az éjszakát, és hogy látta, hogy ez jó, és hogy látta, hogy ez jó. És hogy ez annyira egyszerű, és annyira... Szóval, hogy így magából az Isten ezt így előhozta, és akkor ezzel, hogyha találkozol, akkor ez egy ilyen alapvető módja annak, hogy az Istennel találkozni tudja. Aztán még biztos van egy csomó másik is, de hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű és szép.
És nem tudom, hogy nálatok a szemlélődő... Én sokat hallottam a szemlélődő imáról, de gőzöm nincs, hogy mi az. Ti ezt használjátok, vagy te ezt használod?
Igen, nagyon
és
is.
Elmondod, aztán. Hogy mi, és akkor végre számomra lehull a lepel erről, mert többen mondták, és azon gondolom, hogy én is csinálok ilyet, csak nem tudom, ezt így hívják, szóval, hogyha ezt elmondanád, az nagyon-nagyon jó lenne.
Elmondani nem nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, szóval az legjobban azt szeretem, hogyha valakit így lehet, meg lehet hívni, hogy akkor próbáld ki. És egyébként pedig kétféle módon is használjuk ezt a szót. Az egyik az a, hát van az a Szent Ignáci értelme a dolognak, és az főleg az evangéliumi történetekkel függ össze, hogy ugye Jézus ő példabeszédeket mesélt az embereknek. Az egy ilyen kicsit műszó, magyarán inkább azt lehetne mondani, hogy sztorikat mondott. Tehát megfigyelt helyzeteket, és akkor elmondta, hogy fú, hát akkor nem tudom, volt ez az asszony, és akkor elveszítette a gyűszűjét, és akkor addig kereste, és akkor hogy volt. És az emberek meghallgatták, és ez egy ilyen különleges módja mély igazságok átadásának, hogy elmondunk történeteket. Szóval akinek van gyermeke, az tudja, hogy sokat kell mesélni neki, és a gyerek meg issza a mesének a szavait, és hogy nem kell nagyon magyarázni. Valahogyan hogy elkezdem mondani, hogy hát volt egy erdő, egy sűrű erdő, és akkor annak a közepén volt egy házikó, és akkor ott lakott egy öreg anyóka, és a gyerek már látja is a szem előtt, hogy ez hogy volt, mint volt, és még mielőtt a farkas szót kiejteni, ő már érzi a borzongást, és aztán utána érzi a biztonságot, ahogyan szóval, hogy úgy emberséget valahogy így tanítunk történeteken keresztül, és hogy valahogy Jézus ilyen nagyon-nagyon egyszerűen szól, hogy nem ilyen nagy teológiai eszmefuttatásokkal beszélt az Isten országáról, hanem történetekkel. És ez az egyik dolog, amit így segítünk az embereknek, hogy valahogy így találkozzanak evangéliumi történetekkel, és aztán persze az történt, hogy Jézus miután meghalt, föltámadt, és akkor a tanítványai elindultak, akkor meg az ő életéből lettek történetek. Szóval akkor meg azt mesélték, hogy hát volt ez a Jézus, és akkor jött hozzá ez az asszony, és akkor beteg volt, és akkor megérintette, és akkor Jézus valahogy észrevett, hogy erő ment ki belőle, és hogy ezek a történetek, hogyha így hallgatjuk őket, mint történeteket, hogy engedjük, hogy valahogy a képzelő erőnket is mozgósítsa, akkor nagyon hasonló módon ilyen közvetlenen tud az Isten felé megnyitni bennünket, mint hogy a természet, hogyha engedjük, hogy az érzékszerveinket mozgósítsa. És ez az egyik értelme így a szemlélődésnek.
Szuper, meg vagyok nyugodva.
Nagyon ajánlom.
Igen, tehát ez egy nagy felfedezés volt, amikor így olvastam a Bibliát, hogy Tehát, hogy tényleg ilyen új dolgokat nyitott meg az Isten, hogy így ez a ott vagyok, és hogy az ott milyen nekem, vagy milyen ott lenni, és így, mint egy történet, tehát, hogy igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas új felfedezés.
Igen. Hát számunkra nem annyira új, mert most tényleg pont körülbelül 500 éve írta, vagy kezdte írni a Szent Ignác ezt a kis könyvecskét.
Tehát pont olyan, mint amikor így szülőként próbálok valamit elmondani, valami élettapasztalat, az, hogy édes fiam, ha ezt így csinálod, ez annyival jobb lesz, hogy akkor lesz belsővé, tehát ha ugye ezt én élem meg, én ásom ki magamnak, tehát egy kicsit olyan az az érzésem, mint amikor így a pszichológushoz jártam, vagy ugye én is mentál higiénét végeztem, hogy ugye a másikkal kell, hogy kimondassam. Tehát én hiába tudom, ha én mondom meg neki, annak nagyon kevés hatása lesz, és hogy tényleg az a fontos, hogy ő találja meg ezt a kincset, és ő ássa ki magának. Tehát, hogy minden, tehát nekem kell ezt kiásnom, és én nem tudom, hogy igen, itt amikor ott van egy lelki gyakorlaton egy ember, akkor gyanítom, hogy ti is ilyesmit csináltatok, hogy így terelgetitek, és így viszed a tárnában az embereket, hogy így keresd hideg, meleg, langyos, állj még egy kicsit, arra lesz a kincs. Szóval így tudom én ezt elképzelni, de
hát ez kb. Pont így van, úgyhogy nem is nagyon meglep, hogy még nem voltál lelki gyakorlaton, mert nagyon jól mondod el. Szóval vannak ilyen alapmondataink, és például az egyik az pont ez, amit mondasz, hogy nem a sok tudással lakik jól, és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. És ez pont az, amit mondasz, és éppen ezért így általában meglepődnek, akik először jönnek, hogy nem tartunk nagy prédikációkat, vagy nem beszélünk hosszan, hanem így adunk egy néhány részletet a Bibliából, és akkor emberek elmennek imádkozni, néha megvannak egy kicsit zavarodva, hogy ez hogy lesz elég egy napra, vagy egy fél napra, és aztán utána pedig elkezdik mesélni, hogy mit találtak benne, és az aztán tényleg a kincs. De egyébként csak még az előző kérdésedre, még a szemlélődésről még van egy másik értelem is, ahogyan használjuk, mert van egy olyan tapasztalat, hogy az imádság, hogyha valaki így az imádságnak adja magát így valamilyen rendszerességgel, akkor van egy ilyen jelenség, hogy szokott egyszerűsödni az imádság. Szóval amikor már többször ugyanaz az evangéliumi szakasz visszajön, akkor általában mindig találok benne valami újat, de általában azért nem ugyanannyi újat, mint az elején, amikor ugye először megszólít. És ez kicsit olyan, mint így az emberi kapcsolatokban is, ahogy itt telik az idő, akkor már nem kell annyi mindent megbeszélni, hanem úgy kis mozdulatoknak nagy jelentősége lesz, és úgy viszik a kapcsolatot, hogyha így két ember így összeérik. És az imádságban is, az Istennel is van egy ilyen jelenség, és szoktunk szemlélődő lelki gyakorlatot tartani, és amikor így hirdetjük meg, akkor azt értjük ez alatt, hogy azt tanítjuk az embereknek, hogy amikor már van egy alap bizalom, nyitottság az Isten felé, meg úgy nem kell már annyit tanulni, úgymond az Istenről, vagy az Isten már nem beszél magáról úgy annyit, akkor azt tanítjuk, hogy hogyan lehet magára a kapcsolatra figyelni, magára arra, aki jelen van. És hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlás tud lenni. Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak ezt így mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, ugye a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, a szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem, mondjuk amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások, hideg van, vagy meleg van, vagy jaj, elfelejtettem, nem tudom én berakni a 10 órait, vagy csomó minden így jön, de hogy ezek azt tanulod, hogy ez ne vigye el a figyelmedet attól, ami a fő lényeg. Na, és ez egy ilyen nagyon érdekes imafajta, ami hát így nagyon-nagyon megrendítő, ahogyan így emberek így beszélnek róla, hogy még tudnak történni, amikor van ez a fajta egyértelmű közvetlenség így az Isten felé megnyílásban.
Amikor 8000-est másztam, ott, tehát alapból ugye nagyon kevés az oxigén, és nagyon kevés dologra tud már figyelni az ember. Tehát konkrétan két jegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Vilának vettem meg a minden lemezét, és ezt, szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem égett meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vágytam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgysem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgysem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem már, tehát, hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezt nem is, ne is vágyjak olyan óra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy nincs, rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a, hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez tudom már, hogy veszélyes. És nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt. Tehát így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem. Tehát, hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára, hát túl vagyok azokon a törvényeken, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon-nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom, hogy valahogy így van az Isten. Tehát ezt Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például ő neki ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy a minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor, akkor úgy, hogy én is be akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
Igen, de ugye ezt nagyon nehéz átadni. Ugye ez a, volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarész küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál-e így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, mert tudom, én volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt. És egyszer csak eldobrom, hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Így ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, uram, én meg itt tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó lesz, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát, hogy ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk, gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de... Van egy.
Ezt szerintem nagyon jól látod, igen. És tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy hú, akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell, mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy fú, hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ezt kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik. És akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt nagyon lehet az életet tanulni.
És én láttam, hogy te villamosmérnökként végeztél.
Úgy látszik rajta?
Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberben nyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az az igazság.
Jó a kérdés.
Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem, de egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyházi iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről. Egy franciaországi közösséget mutattak be, önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, arról Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértette csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így néztem, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes, vagy hogy dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyáros szöveg. Szóval ilyen nagy ciki egy kicsit így visszanézni erre. De...
Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem már.
De hogy igen. Egy ilyen nagyon, 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 és akkor nem mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem költöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam, és életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így másoknak segítettem meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmisérült, a fele meg így önkéntes, és volt egy ilyen este, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye dankoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és akkor azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10, most már lassan, már kéne haladni. És akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És egyszer csak nem tudom, mi történt, és elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része más valaki imájának. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóba a Paternoster jezsuita podcast adásában. 2023. szeptember 10-ei adásunk ismétlését hallották.
Yeah.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.